Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Vannak olyan személyek, akik már kisgyerekkorukban tudják, hogy milyen hivatást fognak választani, és emellett kitartanak egy életen át. De mégis hogyan lehetne meghatározni a számunkra tökéletes hivatást? Talán az a munka, ami nem fáraszt, ami mindenhova elkísér minket, amelyiknek mindig érezzük a hívó szavát, és amely képes bátorsággal megtölteni a szívünket, lelkünket és egész lényünket. Olyan bátorsággal, hogy még az elmúlástól sem félünk, és képesek vagyunk a forradalom gyűrűjében kiállni, beszélni a néphez. A tökéletes hivatásban továbbá ott a lélek szabadsága is. Témánk: az életnek a célja az élet. Meghívottunk dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész. Gábor atya, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Elsősorban megkérném, hogy meséljen a gyermekéveiről.
1961. április 29-én születtem Gyergyószentmiklóson, és ahol felnövekedtem, az Gyergyó Csomafalva, egy nagy község, hát körülbelül egy 4000 lakósú község volt akkor, tele mindenfajta kulturális értékkel, emberi őszinte kapcsolatokkal, rokoni kapcsolatokkal, és azzal az élettérrel, ahol egy gyerek ki tud bontakozni, beleértve a játékot, rokonságot, jó barátokat, stb.
Az iskolai évek alatt milyen meghatározó eseményekben volt részes?
Kiváló tanítónénink volt, és kiváló tanáraink, akik nem voltak egyáltalán egyház ellenesek, sőt, bátorítottak bennünket, hogy a templomba rendszeresen járjunk minisztrálni, és a tanáraink közül mindenikben volt valami igazi elkötelezettség, amiből azt szűrhettem ki, vagy azt éreztem mindig, hogy a kultúráért és a hit valóságáért őszintén tesznek, dolgoznak. Bár egy ateista világ volt, ott is akadt egy-két olyan tanár, aki elkötelezetten igyekezett a kommunista elveket vallani, de nem jelentett különösebb nehézséget ez, mert úgy általában a nagy része a tanároknak mégiscsak inkább az evangélium ismeretére, azon kívül a kultúránk megismerése fele hajlott. És ami nagyon érdekes volt a tanításban, abban az időben az a komplexitás, hogy egy kicsi gyereknek például, vagy egy első osztályos, másodikos gyereknek rajztanára volt, aki csendéletekre, linómetszetekre, azon kívül különféle festési technikákra, illetve faragászatra tanította azt a kicsi gyereket, mint például engem is, és ez a fajta kézi munka és a szellemi munkának az együttese az, ami otthonosságot adott az én lelkembe, hogy szívesen jártam iskolába.
Mikor érezte Isten elhívását, minek a hatására választotta a papi hivatást?
Körülbelül 4,5 éves koromtól tudom, hogy pap szeretnék lenni. Ez nagyon érdekes dolog. Valahogy úgy éreztem a templomban magam, hogy rácsodálkoztam az ottani képekre, a templom hangulatára, arra misztikus jelenlétre, amit egy templom magába foglal. És mivel 4,5 éves koromban kezdtem minisztrálni járni, attól a pillanattól éreztem, hogy ami ott történik, ami velem történik, és ami velünk a gyerekekkel történik, az nem csak annyiból áll, hogy mi elmegyünk a templomba, és aztán ott egy cukorkát kapunk, vagy a helybéli lelkipásztor nagyon kegyesen bánik velünk, vagy motorbiciklivel körbehordoz a templom kerítésben, hanem az, hogy ott egy olyan mélységes valóság van, aminek a megtapasztalása az embert arra mozdítja, hogy jó nekünk azt tenni, és jó nekünk olyanná lenni, mint ami ott történik abban az élettérben.
Megkérném akkor, hogy meséljen az ösvényről, amelyet végigjárt szolgálata közben. Melyek voltak ennek a meghatározó állomásai?
Diakónus Nagyszebenben voltam, ahol 3 nyelven történt a lelkipasztoráció, magyarul, németül és románul, hittanórák, temetések, jegyes oktatások. Aztán folytattam Brassóba, ahol szintén 3 nyelvű volt még 1988-ban a liturgia nyelve. Utána kerültem Marosvásárhelyre, itt voltam 6 évet Vásárhelyen, aztán 15 évet voltam Kolozsvár mellett és Kolozsváron is, betanítottam az egyetemre, és most már 11. esztendeje vagyok itt Nyáradremetén. hogy hol és miként éreztem magam, hát ez általában úgy szokott történni, mint az első szerelem, tehát Marosvásárhelyen találtam meg azt a közösséget, ahol tudom, hogy jól is éreztem magam, kiváló főnököm volt Lestján Főesperes úr, aki a munkámban szabadon hagyott dolgozni, és az ifjúsági hittanok alkalmával nagyon színes palettával, teológiai kérdésekkel tudtunk foglalkozni, azon kívül irodalommal, muzsikával, még táncversenyünk is volt, és az orvostanhallgatók, illetve a Műszaki Egyetemen tanuló diákok szívesen jöttek azokra az órákra, amit szombaton tartottunk, hát persze este 8-tól tartottuk, de sokszor éjszakába menően beszélgettünk, dialogizáltunk. Fontos dolog volt az, hogy muzsikáltunk is, hát voltak olyan hittanosok, akik gyönyörűen zongoráztak, én gitároztam, még hegedültem is, és ilyenkor egy közösség a maga módján sokkal egyszerűbben, finomabban és összeforrottabban képes megjeleníteni azt, hogy az együttlétben áldás van.
Térjünk vissza egy kicsit a kommunizmus éveire. Hogyan nézett ki egy mise 1989 előtt, és miben történt változás a forradalom után?
Hát a szentmise tulajdonképpen a formájában és az áldásában az mindig egy és ugyanaz. Azonban 1989 előtt nagyon sokszor a szentmiséket bizonyos ünnepkörökben akadályozták. Tehát volt olyan például, hogy Marosvásárhelyen 88-ban volt egy bérmálás, hatalmas tömeget készítettünk elő, majdnem 1000 vérmálandó volt, és az áramot elvették pontosan, amikor a szentmise zajlott. Szerencsére az ember találékony ilyenkor, és hirtelen ki lehetett találni azt, hogy na most nem az áram hiány, elmondtuk röviden, miről van szó körülbelül, és mindenki megértette, fegyelmezette, hogy létezik egy ilyen akadály. De hogy különben a liturgiában nem volt nehézség, mert a liturgiával nem nagyon foglalkoztak a hatósági szervek, hanem inkább azzal foglalkoztak, hogyha valami olyasmit próbáltál a fiatalok szívébe, lelkébe erültetni, ami az önálló, kulturális fejlődésedet, építkezésedet, azon kívül az identitásban való megmaradásodat és erősítését szolgálta, ezekben a dolgokban nagyon érzékenyek voltak, és le is hallgattak bennünket, ez egészen biztos. Onnan tudom, hogy 1996-ban lementem Bukarestbe, és kikértem az én úgynevezett dossziémat, és abban az állt, hogy veszedelmes ember vagyok, és hogy 1990 után is engem követni kell, vigyázni kell arra, hogy milyen irányba mozgatom meg a közösségeket.
És akkor milyen változást hozott a forradalom?
Hát a forradalom tulajdonképpen mindenki számára változást hozott, látszólag. Azonban, ha jól megnézzük, a külsőségeken kívül, amit akkor is érzékelhettünk, és most is érzékelhetünk, relatív szabadságról beszélhetünk, mert a vallás szabadságnak az a formája, amit emlegetünk, az tulajdonképpen nem onnan ered, hogy nem akadályoznak téged, hanem a belső lelki szabadságból adódik, ahol nem csak körülményeket célzunk meg, hanem a hitünk valóságát, rugalmasságát, szépségét, a kultúránk igazi alapját gyakorolni tudjuk. És azt vettem én észre, hogy aztán az intézmények 1989 után, vagy 90 után, bár visszanyerték az úgynevezett társadalmi szerepüket, sőt, a spirituális küldetésük is megmaradt, de fokozatosan kezdett fölhígulni az az anyag, amit 89 előtt egy nyomás alatt tartott közösség a maga módján még csak azért is tisztességgel őrzött, gyakorolt és ápolt.
Még egy kérdés erejéig maradjunk a forradalomnál, hiszen, ha nem tévedek, Marosvásárhelyen elsőként szólalt fel 1989. decemberében.
Igen, hát ez nagyon érdekes dolog volt. Ezek olyan pillanatok, amikor az ember a tehetetlenséget valamivel fel kell, hogy oldja, nem a magam részére. Én éreztem azt, hogy a város vajodik, és azt is tudtam, hogy Tőkés püspök úr Temesváron elindította azt a mozgalmat, aminek következtében az egész országban aztán fölbújdult a jó nép. Itt meg Vásárhelyen érdekes mód, hogy hamarabb történt, tehát nem december 25-én, vagy azokban a napokban, amikor úgy általában Kolozsváron, vagy a nagyobb városokban történt, azt hiszem talán 3 nappal hamarabb volt, amikor a nép föllázadt, és hát hozzájuk kellett szólni, mert nem összetörtek volna mindent. és a jelenlegi központi plébániának, a Rákóczi teremnek az ablakába álltam ki. Úgy éreztem, hogy ki kell állnom, és akkor beszéltem egy jó 3-4 órán át, románul is, magyarul is az feldűdött tömeghez, és láttam azt, hogy az nekik jól esett, hogy én bátorítom őket arra, hogy ezt folytatni kell. Végül is ez a rendszer tovább nem tartható. Egyetemistákra emlékszem vissza, akik összegyűltek, Ceausescu képeket meggyújtották a színészeti főiskoláról, nagyon sokan ott voltak. A tömegben ott voltak azok, akik elfojtottan, annyi esztendőn át ápolták a hagyományaikat, a kultúráikat, és szerettek volna valami egyszerűbbet, tisztességesebbet, és szerettek volna igazi lelki autonómiát és kulturális autonómiát, valamint tényszerű autonómiát kapni. Nos, ebben mi azok, akik ott voltunk, jó magam, aki predikáltam, és akik ott voltak, azok mind hittek. És szerintem, akik ott voltak akkor, azok ma is hisznek, kivéve azokat, akik elmentek innen, mert nagyon sokan elmentek azután. Megszólalásomnak mégis volt azonban, úgy érzem utólag, egy karizmatikus üzenete, ami nem az én érdemem. Nekem csak tulajdonképpen eszközként kellett egy olyan hangnemet megütnöm, ami az emberek lelkébe visszhangra talál, és azt a bátorítást, ami egy városnak, az akkori Marosvásárhelynek igazán a lelki értékeihez és kulturális értékeihez méltó volt, azt ki kellett mondatni a tömeggel. Tehát utána a tömeggel, a későbbiek során, amikor volt a gyertyás körmenet és felvonulás, Süte András bácsival ketten vezettük a menetet, akkor imádsággal is megpecsételtük azt, hogy a szabadság, amiért harcolt az erdélyi magyarság, annak van egy olyan vetülete is, hogy törekszünk emberileg, szeretnénk mindent megtenni azért, hogy a kultúránkban otthonosan mozogjunk, de ezt Isten nélkül nem tudjuk tenni, és ez szerintem a mai nap is így van.
Akkoriban ki lehetett állni félelem nélkül, vagy félelem nélkül állt ki a tömeg elé beszélni?
Hát én akkor leszámoltam minden ilyen természetű megfontolással, hogy esetleg lelőhetnek, mert ott le is lőhettek volna, éjes golyókkal lövöldöztek, Hegyi Lajost, a matematika tanárt, aki a Bolyaiban tanított, akkor lőtték le. Reverendában voltam, és én leszámoltam azzal, hogyha történetesen lelőttek volna, akkor is kiálltam volna, mert úgy éreztem, hogy nekem ott van akkor a helyem. Ebben nem volt semmilyen exhibicionizmus, semmilyen fajta önmutogatás. Ez annyira belülről jött, annyira spontánul, hogy másodpercek töredéke alatt meg is történt.
A kommunizmusban sem volt a legkönnyebb helyzetben az egyház, de most a járvány világában sem. Hogyan látja a közösség szolgálatát így járványidőben?
Na most én, amit el fogok mondani, az valószínű, hogy nem mindenkinek tetszik, de ettől függetlenül én elmondom. Tehát én úgy érzem, hogy a papságnak ilyenkor nem szabad visszavonulnia, nem szabad félnie, és ez a szó, hogy nem szabad, ez nem azt jelenti, hogy parancsszerűen mondom, hanem azt, hogy a szabadság, a belső szabadság a lelkipásztor számára járvány idején is és máskor is azért szabadság, mert ő szabad egy élethelyzettől, szabad az embereknek a szolgálatára. Ezért én az online szentmiség közül is kettőt tartottam meg csak, a többit vagy az udvaron, ebben a szép környezetben, vagy benn a templomban. Tehát itt mondjuk Nyárádremete és környéke nem volt annyira veszélyeztetett hely, nagyon kevés vírusos is volt, és házszentelni is elmentem, mindenkivel elbeszélgettem, mindenkivel kezet fogtam, leültem, és próbáltam őket arra bátorítani, hogy az életnek a célja az élet, és nem az, hogy mi történik. A betegség az amúgy is, hogyha valakihez el kell menni, akkor oda megy, és a betegséggel szembe kell nézni, és főleg azzal a társadalmi helyzettel kell szembe nézni, hogy ennek a világnak a társadalmi rendje, még maga a betegség is, ami átjár ezt a társadalmat, nem az életnek a közepét jelenti. Az életnek a közepe az élet. Az, hogy szabadon minden élethelyzetben az embereknek tudsz úgy segíteni, hogy önmagukra ismerjenek, önmaguk tudjanak lenni, és ez valakinek megerősítőnek kell lennie, ott kell lennie, hogy sugallja azt, hogy hát most mi nem tartunk egymástól, nem férünk, hanem egymás számára jelen vagyunk, és ezt a félelmet így át tudjuk vészelni.
Bár mindössze két online szentmiséről beszélhetünk. Milyen érzés volt ezeket megtartani, felvenni, és egy kamerának beszélni, nem a híveknek egy templomban?
Hát mondjuk ez a személytelenségnek a ne továbbja, nagyon jól tudjuk. Nem mintha lelkipásztor szívéből az ige hirdetés, nem édes szeretetből, vagy édes egyszerűségből, vagy Isten iránti szeretetből történne, de a predikáció nem műfaj, hanem Isten igéjének a hirdetése. Ez mindig egy közösség számára szól, és az, hogy az online térben is utolérhető, ez rendben van. De úgy érzem, hogy amit az evangéliumban olvasunk, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük is, ezt egy kisebb csoportra vagy egy nagyobb csoportra is érti a Szentírást. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ige hirdetésben az ige megszólítja a hallgatót, a hallgató visszajelez, és ebben az úgynevezett tekintet és ige gyógyító, felszólító vagy felszabadító jellegében úgy a lelkipásztor, mint a közösség jelen van, és ebben a komplexitásban találják meg a liturgiának a lényegét, ebben az együttvaló imádság életerőt nyit ki az emberben. A közösség formáló szépségét és nagyszerűségét adja. Ha ez viszont hiányzik, akkor egy előadás lesz belőle végeredményben, akkor is a maga gyümölcseit megtermi, de nem személyes, mint a színházban is, amikor a színészek a falaknak beszélnek.
Akkor melyek a lelkipásztori munka jelen kihívásai, és miképp látja ennek módját, lehetőségét, hatékonyságát a felekezeti közösségi szolgálatokban, valamint az ökumenikus együttműködésben?
Hát továbbra is a személyes jelenlétet tartom mindennél fontosabbnak. A szentmiség módját, hogyha online is végezzük, akkor is az embereknek sugallni kell, hogy a lehetőség szentmisében elhangzó predikációnak van egy lelki vonatkozás, amit személyesen folytatni lehet, és pedig ez a lelki gondozás. Itt a plébánia ajtaja mindig nyitva áll mindenki számára. Ma is voltak itt lelki gondozásra emberek. Én a személyes jelenlétet, hogy el tudjunk beszélgetni négy szem közt, együtt tudjunk imádkozni olyan szándékért, ami az ő lelki világában, vagy netán az én lelki világomban is megerősítést kíván és jelent, és én ezután is így képzelem el. Tehát nem elzárkózni, hanem megállni, szembenézni azzal, ami van, és mindig segíteni azon, aki az ajtón bekopog.
Melyek lehetnek a lelkipásztor azon erőforrásai, amit megoszthat a közösséggel, akár széles nyilvánosság előtt is? Természetesen itt belső erőforrásokról beszélünk.
Hát az első és legfontosabb a pap számára, hogy a papnak meg kell tanulni azt, hogy egy papi élet hogyan működik. Maga a pap nagyon jól kell ismerje önmagát. Tehát ahhoz, hogy az önismeretben el tudjunk mélyedni, a szükségünk van arra, hogy el tudjuk fogadni önmagunkat. Amikor elfogadjuk önmagunkat, akkor megbarátkozunk a csenddel. A csend viszont kiváló katalizátor arra, hogy az Úristennel úgy tudjunk beszélgetni, hogy ne csak a fejünk zakatoljon, mentális diszkurzus folytassunk, hanem a szívünk is rányíljon arra a valóságra, ahol Isten jelen van, mert Isten mindenhol jelen van. Tehát benne élünk, mozgunk és vagyunk, sőt, ezentúl elmondhatjuk azt is, hogy nem csak benne élünk, mozgunk és vagyunk, hanem minden olyan természetű mozdulat, ami az embernek az összetételét, a lelkét, a szívét, a szellemiségét meghatározza, azt a csend ereje által tapasztalhatjuk meg. Na most, ha önmagaddal úgy beszélsz, mint egy kicsi gyerek, akkor ez pontosan olyan, mintha Istennel beszélgetnél. És ha Istennel beszélgetsz, akkor minden munkád lassanként imádsággá alakul át. Nincsen szükséged arra, hogy fölvégy egy papi pózt, hanem arra van szükséged, hogy aki ott van veled szemben, mint például te is most, veled úgy beszélgessek, mint aki azért van itt ebben a házban, mert egyszerűen mi társas lények vagyunk, és szükségünk van egymás megerősítésére.
Mennyire könnyű vagy nehéz feladat dialógust folytatni emberekkel?
Hát az első számú szempont, ahogy én érzem, és látom és tapasztaltam, hogy a dialógus az mindig kettőn áll. A dia logos görögül azt jelenti, hogy kettőnek a beszélgetése. Elsősorban nem szabad, hogy diszkurzus legyen a dialógus. A lelkipásztor esetében aktív figyelésre van szükség. Az aktív figyelés azt jelenti, hogy menet közben azonosulsz az illetőnek a beszédével, a gondolatvilágával, egészen addig a határig, ameddig az empátia benned emberileg is és Isten jelenlétében működhet. Na most, ha átesel a ló túlsó oldalára, érzelgős kezdesz lenni, és az illetőnek mondjuk esetleg a személyes történetébe annyira belefolysz, hogy igazából nem tudod idézőjelben mondottan a helyzetet uralni, akkor nem leszel jó lelkivezető. Meg kell mindenkit hallgatni, aktívan kell meghallgatni, ez azt jelenti, hogy teljes lényeddel odafigyelsz rá, és amikor elmondott valamit, abban kell neki segíteni, hogy észrevegye, hogy gyakorlatilag ő nem egy elesett ember, ő egy ember, akinek szüksége van arra, hogy a saját lelki forrásait megtalálja, és a gyógyulás magja, ami tulajdonképpen benne van, Isten erejével és kegyelmével lehetséges. Ide őszintén szólván semmi más részben nincsen szükség, mint az, hogy a pap önmagában a saját szívében legyen, figyelmével pedig a másik emberre hangolódjék, és azon kívül pedig tudatosuljon mindig benne, hogy ez mind Isten jelenlétében történik, és akkor a gyógyulás az adott már önmagában. Tehát olyan, mint egy teremtési folyamat, amit nem figyelünk meg, amire nem vagyunk érzékenyek, nem vagyunk fogékonyak, mert amikor valaki bejön, akkor nem azért jön be csak, hogy valamit halljon tőled, hanem azért jön be, mert nagyjából már tudja a megoldásokat, csak megerősítésre vágyik.
Mennyire keresik fel önt itt Nyárád remetén a hívek?
Megkeresnek. Megkeresnek, nehéz esetek kapcsán keresnek meg általában. Mindig, amikor gyermekáldásért kell imádkozni, akkor a fiatal édesanyák megkeresnek, és megkérnek arra, hogy imádkozzak, kérjem a Jóistent, hogy nekik a Jóisten adjon gyereket, például többek között. Gyász idején bejönnek nagyon sokan, nem tudják elengedni a hozzátartozóikat, hogy imádkozzunk együtt, és hogy nyíljon meg bennük az a dimenzió, hogy el tudják engedni a közeli hozzátartozókat, hiszen az elengedésben valami olyan fantasztikus hozadék van, megnyílik Isten országa feléje, és a gyógyulás az kölcsönös lesz. Az elment lélek és ugyanakkor az itt maradt között az a komplex kapcsolat, ami az életnek a biodiverzitását, idézőjelben biológiai ritmusát hordozza, az megnyilatkozik. És ezt azért kell együtt tenni, mert amint említettem az előbb, a csendbe, a pap felkészül arra, hogy bármi történjék vele, ő Isten színerőt akkor is ott áll, és bármire megkéri valaki, akkor is Isten színerőt ott áll és szolgál. Egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt meg másképp nem lehet csak úgy, hogyha önmagadat nagyon jól ismered, a szívedben otthonosan mozogsz, és minden, amit tanultál, ezt a célt szolgálja, ebben csúcsosodik ki, és ez az, amit úgy tudsz továbbadni, hogy még hangtalanul is tovább tudsz adni, nem muszáj kifejezetten nagy szövegeket gyártani hozzá.
Mit jelent az ön számára a Nyárád mente és Erdély?
Na, hát ez a legszebb kérdés, amit föltettél nekem. Felső Nyárád mente egy nagyon-nagyon kedves vidék, már olyan szempontból is, hogy ami a faunáját és a flóráját jelenti, azon kívül azt az aspektust, ami ennek a világnak a kultúrértékeit hordozza, bármerre mész, mindenhol megtalálod. Ha kimész az erdőre, kimész vármezőbe, kimész a falu határába, gyönyörű erdőket látsz. Ezek már bőven elegendőek arra, hogy téged arra inspiráljanak, hogy ezt a területet igazából a teremtés rendjén Isten nem véletlenül teremtette ide. Ez az egyik dolog. Másik pedig az, hogy az ember anyag, idézőjelben mondottan, ez buta kifejezés, de azok, akik ebben a faluban laknak, beleértve a gyerekeket, külön a gyerekeket kihangsúlyozom, olyan tiszta forrást hordoznak, hogy én még mostanáig nem találkoztam lelkipásztori szolgálatom alatt ilyen tisztán látó, tisztán érző, öntudatos, ugyanakkor tisztelettudó gyerekekkel. És ez a lelki pásztornak a legnagyobb ajándék, amikor látja azt, hogy az a fejlődő, finom lélek milyen csodálatosan szívja az antennáival a kultúráját, azon kívül milyen szépen ki tudja fejleszteni a hitvilágát, és külön élvezett számomra az, hogy hittanórán nem én beszélek, én is elmondom a magamét, de beszéltetem őket, hogy ki tudják fejezni azt, hogy tanuljanak meg a természetből imádkozni. Tanulják meg az itteni falusi életnek az üzenetét, a nagyszerűségét, hogy ne legyenek teljes mértékben számítógép függők, hanem a házi munkákkal tanulják meg azt, hogy az életnek a mozgásában áldás van, és a fizikai munka, meg a háztáji munkában olyan erőforrások rejlenek, ami az embert megszenteli, pontosabban a kétkezi munka az eredménye a szellemi munkának, és a szellemi munka pedig állandóan arra ösztönzi az emberi lelket, hogy a kétkezi munkát is el tudja végezni. Meg a másik az, hogy ezen a vidéken úgy vettem én észre, hogy nem kell megmagyarázni senkinek sem valamit kétszer. Ha valamit elmondtál, megérti. Ez óriási adomány. Én a világ sok pontján végeztem lelkipásztori szolgálatot, de bevallom őszintén, hogy nem mindenhol értenek meg mindent abból, amit vagy kihirdetsz, vagy elmondasz. Dolgoztam Svájcban is, Amerikában is, az emberek ott annyira megtanulták az iskolába ezt a relativizálás folyamatát, hogy úgy látom, hogy amikor egy konkrét, valós ténnyel áll elő az ember, akkor is, hát igen, majd meghatározzuk ezt ilyen szempontból, amolyan szempontból, stb. De a direkt üzenetet, amit átadsz a szíved, lelked mélyéből, ezek a gyerekek érzik és tudják. Na, így van a felnőttekkel is. Van egy felnövekvő generáció, akik társadalmilag nem csak tehetősek, hanem értelmesen is állnak hozzá az élethez. És ez az, ami engem lelkipásztorként is stimulál. Látom azt, hogy az élethez a feltételeket, az életteret ismerik, kitapintják, járhatóvá teszik, és ez egy papnak mindennél fontosabb. A predikációkat ezekre a dolgokra föl lehet építeni, lehet őket bátorítani. És nem csak bátorítani, hanem különféle ötleteket is belecsempészni a predikációkba, hogy érezzék azt, hogy én velük vagyok, és értük vagyok itt.
Soha nem vágyott vissza Gyergyóba, a szülőföldjére?
Hát a lelkipásztoroknak, legalábbis a katolikus papoknak nagy része az szűke pátriájában nem mindig szolgál, vagy ha igenis, ezek kivételes esetek. Gyergyóba megkaptam én azt, amivel egy gyerek elindul, amivel föltarisznyálják. Nagyon szeretem a szülő falumat is, nem csak, hogy szeretem, hanem úgy érzem, hogy az a szellemi örökség, amit onnan elhoztam, az elkísér bárhová engem. De van bennem egy olyan szabadság, hogy Erdélyországban bárhol szolgálhatok, szabadon, azért, mert úgy érzem, ezt a szentelésben is megéreztem, de kisebb koromtól megéreztem, hogy tulajdonképpen, ha pap leszel, akkor a tájegységek számodra annyiban fontosak, hogy újabb és újabb üzeneteket tanulsz meg, újabb emberi mozgásterekkel találkozol, újabb nehézségeket kell finoman feloldani az imádságban és a predikációban, és a papnak egyébként is az élete nem az, hogy kényelmesebb helyzeteket keressen magának, hanem az, hogy az emberekkel dolgozzon együtt, ne?
Egy nappal vagyunk a 60. születésnapja után. Hogyan emlékszik vissza az eddigi éveire?
Hát amikor kántorképzős voltam, az érettségi előtt azt fogalmaztam meg, amit Boldog Edith Stein, most már azóta szenté avatták, filozófusnő mondott, hogy minden, amit teszünk, eszköz a célra, de a szeretet maga a cél. Na most rájöttem arra is, hogy végül is az életnek a célja maga az élet. Tehát helyben maradni, odafigyelni, szívvel, lélekkel ott lenni azzal, amivel foglalkozol, és nem vágyni nagy dolgokra. Ez nagyon fontos dolog, mert akkor fedezed fel magadban, hogy az élet milyen komplex. Tehát egy-egy kicsi mozgás, ami itt előttem, ez a ceruza, vagy ez a golyóstól, ez nem véletlenül került ide. Ez a gondozott szöveg, amire most ránézek, amit kijegyzeteltem, ez nem véletlenül került ide. Te sem kerültél véletlenül ide. Én sem kerültem véletlenül ide. Ha megyek, akkor, amit az előbb mondtam, egy lelkipásztornál fontos dolog az, hogy Istenben jár és kell. Ha úszni megyek is, ott is Isten jelenlétében vagyok. Azt is úgy, olyan szeretettel úszok, hogy abból imádság legyen. Vagy ha valakivel elbeszélgetek, akkor az első dolog az, hogy hát leülök és megtisztelem az illetőt, hogy itt vagy, tessék, beszélgetünk, egymás számára jelen valók vagyunk. Azon kívül pedig hát a lelkipásztori szolgálatnak megvan az az áldása, hogy az Úristen mindig olyan embereket küld, akikkel nem csak egy hullámhosszon vagytok, hanem egy dolgot kutattok, kerestek, és ebben a kutakodásban és keresésben a legfontosabb az, hogy ezt hogyan tudnánk beépíteni úgy a kultúránkban is, hogy ne csak egy vallásos jellege legyen, hanem az, hogy szellemileg is tudjunk építkezni, és ezzel tudjuk segíteni a népünket. Én úgy érzem, hogy itt tanulva és imádkozva az emberiség gyógyításához hozzáteszem a magam életével azt, ami egyébként itt a Földön állandó csiszolásra szorul. Bízom, mert érzem abban, hogy létezik egy olyan dimenzió, ahol a szeretetet nem valamiért teszed, hanem a szeretetből ész és a szeretetet visszaajándékozod annak a kegyelmi forrásnak, aki neked ingyen adja, és még csak nem is vár el semmit érte, csak azt, hogy jelen legyél és érezzed. Egy angol esszéi írónak az egyik gondolata ragadt meg, ami így hangzik, hogy aki másnak jót akar tenni, egyenként cselekedje. mert az egyenkénti cselekedet szül tudományt, művészetet és kultúrát, az általában tett jó és az általában vett jó mentsége, nagyon durva szót használ talpnyalónak, stb. Ezek a dolgok belemarkolnak az emberi lélekbe. Tehát egyenkénti jó cselekedet. Mindig csak egy. Egy szó, egy gesztus, egy bátorító szó, és ezeknek a visszahallgatásában, itt a csendben, olyan erőforrások nyílnak meg az emberi lélekben, amivel őszintén tud segíteni másokon. Az utolsó predikációban azt mondtam, hogy aki szívéből őszintén beszél, abból kultúrember lesz.
Bár sejtem a választ, mégis megkérdem. Ha újrakezdhetné, akkor is ezt a hivatást választaná?
Természetesen. Nagy valószínűséggel, hogy még mielőtt mi anyánk mélyében megfogannánk, tudnak rólunk. És nagyon sokan meglepődnek azon, ha én azt mondom, hogy a papi hivatás az csak utólag lesz papi hivatás, az a papi szolgálat, az küldetés. Tehát ezzel küldenek el téged ide a földre, hogy tanulj meg szolgálni, miközben szolgálsz másokat, aközben a szolgálat mélységét érezd meg. És ebből lesz aztán az igazi hivatás tudatot, hogy valahova téged oda hívnak, te valakit oda hívsz, oda hívod az Úristent, az ő jelenlétével, szeretetével, szépségével, jóságával, és az, hogy magaddal viszed, Szent Ferencnek van egy nagyon szép mondása, hogy a szerzetesnek a lelke a szerzetes, és a cellája maga a szerzetesnek a teste. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy akárhová mész, mindenhová magadat viszed. Na most a papi szolgálatot szavakba azért nem lehet összefoglalni, mert ha annyit mondanék, hogy a mentális határon túl létezik egy olyan fantasztikus dimenzió, ami az embernek a szívét kinyitja arra, hogy érzékelje a fényt, a muzsikát, a csendet, a valóságot és az emberekben működő életformák apróságainak minden kicsi mozzanatát, ha ezeket megérzed, akkor az életed nem lesz kényszeres. Szabad leszel. És hogyha az életedben felfedezted azt, hogy a szabadságot forrásai milyen talentumok mentén vagy margóján tudnak kibontakozni, akkor nyilvánvaló, hogy nem vágysz ki sem a testedből, sem a szellemedből, hanem inkább ott maradsz, és élvezed azt, hogy neked ezeket a szerepeket megnyitották.
Mindezek fényében akkor milyen tervekkel vág neki a következő éveknek, évtizedeknek?
Hát tulajdonképpen ugyanazokkal, mint eddig. Tehát ahol vagyok, ott legyek. Amit teszek, azt tegyem. Amikor valaki bejön, akkor azt fogadjam, és hogyha valaki megkérdez arról, hogy az életem folyamán mi az, ami szép volt és jó volt, arról őszintén tudjak beszélgetni, és a kutatásnak az a formája, ami a bennem működő kíváncsiságot arra szelídítette, arra formálta rá, hogy ne önmagamért legyek, hanem másnak tudjam szétosztani, amit megtanultam, és ezt lelkileg is tudjam átélni, ennél szebbet nem tudok elképzelni. És az, hogy velünk mi történik a klinikai halál után, arról Pál apostol, Szent Pál apostol mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. De hát ez nem csak a papi életre vonatkozik, ez mindenki számára.
Záró akkordképpen akkor mit üzen a híveknek és a lelkész testvéreinek?
Azt üzenem mindenkinek, hogy legyünk hálásak azért, hogy ezt a népet szolgálhatjuk. És hogy ennek a népnek a szolgálatán túl az egyetemes emberiségért tenni tudunk, és minden történelmi egyház lelkipásztorának pedig azt üzenem, hogy a szolgálatban, a tanulmány, a kutakodásban, a tudományos munkában olyan erő rejlik, amelyet egy lelkipásztor, ha Isten dicsőségére végez, akkor képes helyeket mozgatni. Tulajdonképpen nekünk a finom szellemi és lelki munkán kívül jelen pillanatban más életterünk alig maradt itt Erdély országban. És ennek a szolgálatára elszegődni, ebben otthonosan mozogni, ebben az embereket segíteni, ez a legfinomabb, legszentebb dolog, amit tehetünk a népünkért.
Gábor atya, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt, és nagyon boldog születésnapot kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és hasonló módon mindenkinek, aki a napokban a születésnapját ünnepli, hasonló módon minden jót kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Máterbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Köllő Gábor teológus vallástörténésznek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Máter szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb május utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!